ez a Fülke, a hvg.hu heti podcastja, amelyből ezen a héten még hiányzik Tóth Richárd kollégám, aki ezt szokta vezetni, és kevés alkalmak egyike, amikor helyszínre jöttünk, és nem a szerkesztőségben ülünk, hanem a Helsinki Bizottságnál, ahol Kádár Andrással fogunk beszélgetni, a Helsinki társelnökével. Méghozzá abból az apropóból, hogy az elmúlt hetekben egy nap hozta a döntést az Európai Unió Bizottsága, egyrészt Lengyelország, másrészt Magyarország kapcsán. A magyar döntés egy Brémában ülő magyar elítélt kiadatásáról szól, aki a Nyíregyházi Bíróságon elítéltek másfél évre jogerősen, igen, jól értem, és a magyar hatóságok szeretnék, hogyha Magyarországon megkezdené a büntetésének a végrehajtását. Mit mondott ki a bíróság?
Itt arról van szó, hogyha van ez az úgynevezett európai elfogató parancs, ami azt teszi lehetővé, hogy az egyes uniós tagállamok egymástól könnyebben kikérhessék azokat, akiket keresnek, vagy azért, mert le akarnak velük szemben folytatni egy eljárást, vagy azért, mert már lefolytattak, és van egy büntetés, amit le kellene ülni. És ez az egész rendszer, az európai elfogató parancs rendszere azon a ilyen kölcsönös bizalmon alapul, amit az Európai Unió tagállamai egymás igazságszolgáltatása iránt éreznek. Tehát nem kezdenek el kekeckedni, hogy folyt le az eljárás, hogy az vajon tisztességes volt-e vagy nem, hanem elfogadják, hogyha valakit elítéltek egy másik uniós államban, akkor biztos jó ok volt, és akkor lehet hazahozni. Most ugye az a kérdés merült fel, hogy amikor lehet tudni egy országról, már pedig Magyarországról, ugye a Varga döntés óta, tehát a Strasbourg-i bíróság döntése óta lehet tudni, hogy ilyen általános rendszer szintű problémákkal küzd a büntetés végrehajtási intézményrendszere, akkor vajon mit tegyen egy német bíróság, amelyik nem akar abban közreműködni, hogy valaki olyan körülmények közé menjen haza egy magyar börtönbe, amik sértik az Európai Emberi Jogi Egyezményt, illetve az Unió Alapjogi Chartáját, tehát megalázónak, embertelennek minősülhetnek, mert akkora a zsúfoltság. Tehát tulajdonképpen itt ez az alapvető kérdés, hogy egyfelől van ez a kölcsönös bizalom, másfelől tudjuk, hogy Magyarországon nincs minden rendben. És akkor ezt a kérdést tette fel a Brémai Bíróság az Európai Unió Bíróságának, amelyik Luxemburgban székel, tehát nem azonos a Strasbourgival, és amelynek egyébként kizárólagos joga van az uniós különböző jogszabályok értelmezésére, hogy na most akkor én mit csináljak?
Mondhatjuk azt, hogy az ő bizalmuk elveszett a magyar rendszerben?
Az ő bizalmuk elveszett a magyar rendszerben, hiszen van arra nézve ugye Strasbourg-i ítélet, hogy azért itt nincs minden rendben, és akkor tulajdonképpen ez volt ennek az egész ügynek az alapkérdése, hogy kiadható-e, illetve ahhoz, hogy a németek erről döntést hozzanak, mi az, amit vizsgálniuk kell. Ez nem az első ilyen ügy, tehát volt már egy korábbi ügy, ami egy magyar és egy román állampolgárral kapcsolatban ment Luxemburgba, és akkor tulajdonképpen az volt ott a döntés, hogy hát hogyha van meggyőző bizonyíték arra, hogy valaki embertelen, megalázó, túl zsúfolt, nagyon rossz fizikai körülmények közé kerülne, ha hazaküldenék, akkor meg lehet tagadni, illetve el lehet tolni időben a kiadatás végrehajtását. És most ehhez a korábbi döntéshez képest volt ilyen tovább specifikálva, hogy mit lehet vizsgálni, mennyi kérdést lehet feltenni, tehát azt hiszem, hogy a németek valami 78 vagy 80 elemű kérdéssort intéztek a magyar hatóságokhoz, hogy akkor tessék nekem megmondani, hogy hogy van ez, hogy van az, hogy van amat, és akkor ez is felmerült, hogy ebbe a kölcsönös bizalomba mi fér bele. Elég-e az, hogyha a magyar hatóságok garanciát adnak, mert hogy egyébként volt egy garancia, hogy ezt az embert Szombathelyre fogják vinni, ami egyike annak a nagyon kevés börtönnek, ahol egyébként fizikai körülmények, vagy ugye a férőhelyek száma az nagyjából rendben van. És volt egy ilyen garancia, hogy Szombathelyre fog menni, lesz egy kicsit a fővárosban, nyilván amikor szállítják, akkor nem tudják egyből Szombathelyen elhelyezni, vagy odavinni. És hát elképzelhető persze, hogy lesz máshol is, hogy a büntetése végrehajtása során, mondjuk, hogyha valaki megbetegszik, akkor elviszik tökölre, tehát vannak ilyen események, de mondták a magyar hatóságok, garantáljuk, hogy akkor is minden rendben lesz. És akkor ezt is kérdezte a német bíróság, hogyha kapok egy ilyen garanciát, akkor az nekem elége vagy sem. Illetve még egy kérdés volt, ami fontos, hogy ugye a pont ennek a strasbourgi Varga döntésnek a kapcsán Magyarország bevezetett egy ilyen kártalanítási eljárást, tehát magyar országon már lehet kérni valamiféle kompenzációt a rossz börtönviszonyok miatt, és ezt is kérdezte a bíróság, hogy az a tény, hogy van egy ilyen kompenzáció, az fölöslegessé teszi a további vizsgálatot, és ez mondjuk talán a legelőremutatóbb része a luxemburgi döntésnek, hogy azt mondták, hogy attól még, hogy lehet kérni kompenzációt a rossz viszonyok miatt, attól még ezt igenis vizsgálni kell, és hogyha tudom, hogy rossz viszonyok közé küldöm, akkor csak azért, mert tudom, hogy utána majd kérhet érte pénzt, attól nekem ezt még nem
tudom. Nem lehet kivásárolni
az embertelenséget. Igen, nem lehet igazságtalanságot vásárolni, így van, vagy jogsértést vásárolni. Tehát ez talán a legpozitívabb eleme ennek a döntésnek.
Tehát ha valakivel szemben Magyarországon egy letöltendő börtönbüntetést hoznak, akkor az jobb, hogyha külföldről hozhatja magát haza, mert ebben az esetben garantálni lehet, hogy bizonyos körülmények, alapkörülmények biztosítottakká válnak.
Igen, tulajdonképpen van egy ilyen paradox hatása ennek, hogy jobban járok, hogyha megpattanok, mert akkor van esélyem rá, hogy kapok garanciát, de hát nyilván a helyzetnek a megoldása az az, hogyha úgy rendbe rakom az egész börtönrendszert, és akkor ez fel sem merül problémaként.
Ezt az eljárás egyébként a férfi kedvből kezdeményezte, vagy a brémai bíróság?
Nem, ez úgy működik, hogy van egy... Tehát kiad Magyarország egy elfogató parancsot, ezt ugye megkapják Európa szerte, őt ott találták meg Németországban, és akkor megindul a kiadatási eljárás, amely kiadatási eljárásban neki, illetve az ő ügyvédjének van lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy ez nem lenne oké, tehát hogy léci, ne adjatok ki, mert hogy Magyarországon ez és ez a helyzet. Úgyhogy, és akkor ebben a szituációban a brémai bíróság, mivel uniós jogot alkalmaz, eldöntheti, hogy ez felmerül-e olyan elvi kérdés, amit muszáj elküldeni Luxemburgba értelmezésre, vagy pedig ő maga egyébként saját hatáskörben el tudja dönteni, hogy az uniós jog alapján ennek hogy kellene kinéznie. De hát ez egy viszonylag új terület. A kerethatározat... ilyenfajta alkalmazása, hogy mik azok az emberi jogi problémák, amik adott esetben megakadályozhatják a kiadatást, és egy ilyen teljesen új keletű dolog. Tehát ilyenkor a bíróságok inkább Luxemburghoz fordulnak, hogy adjon iránymutatást.
És akkor volt egy írországi eset, amelyben egy lengyel férfi ügye volt?
Igen, az írországi eset az szerintem úgy össze-európai szinten, így figyelembe véve ezeket a trendeket, hogy hogyan bomlik le a jogállamiság Európa különböző országaiban, választott kormányok keze által jelentősebb. Itt ugyanis az történt, hogy azt mondta az ír bíró, ugyanez az alapszituáció, lengyel férfi, Lengyelország kéri, Írországban fogják-e, kiadjuk-e vagy sem.
Ugye annyi különbség van, hogy ez a lengyel férfinek még nincsen jogerős ítélete Lengyelországban, tehát egy eljárás zajlik ellene.
Egy eljárás zajlik ellene, így van. És akkor azt mondja az írbíró, hogy én tudom, hogy Lengyelországban problémák vannak a bírói függetlenséggel, hiszen az Európai Bizottság egy ilyen úgynevezett indokolt véleményben már megkezdte ezt az úgynevezett hetedik cikkes eljárást, ami ugye arról szól, hogy az uniós szervek együttműködve állapítsák meg, hogy egy adott tagállamban a jogállamiság az milyen fajta veszélyben van-e, és hogyha veszélyben van, akkor kövessék szigorúan nyomon, hogy ott mi történik. Ugye ennek a végén jöhet el az a szituáció, bár politikailag ez nyilván nem annyira valószínű, hogy megtörténik, hogy adott esetben szavazati jogot is megvonnak egy tagállamtól. Tehát, hogyha annyira súlyos és durva jogsértéseket tapasztalnak. Hát ugye van ez a hetedik cikkes eljárás, és ezt megindította a bizottság Lengyelország kapcsán, azért, mert ugye ott a bírói függetlenség komoly veszélyben van. Tehát nyugdíjba küldték a ugye az ottani legfelsőbb bíróság bíróinak majdnem 40%-át. Az igazságügyi miniszter lett a legfőbb ügyész, az igazságügyi miniszternek mindenféle fegyelmezési és fegyelmi jogkörei vannak bírósági elnökök fölött, tehát hogy olyan dolgok történtek, amik nyilvánvalóan aláássák a bírók függetlenséget, és azt mondta az ír bíró, hogy én tudom, hogy ez van, ráadásul pont az Európai Bizottságtól tudom, hiszen olvasom, hogy milyen alapon indították meg az eljárást. Most akkor én mondhatom-e azt, hogy ha ilyen állapotban van a lengyel igazságszolgáltatás, akkor én oda nem küldök vissza senkit. Ugye elvileg, ezt nem mondtam, de fontos, hogy ez a kerethatározat, ami az Európai Elfogató Parancsot szabályozza, ez meghatározza tételesen, hogy milyen esetben kell megtagadni a kiadatást, és milyen esetben lehet megtagadni, és ezek az emberi jogi, jogállamisági kérdések, ezek nincsenek benne ebben a listában, tehát ez tulajdonképpen a luxemburgi bíróság, tehát az Európai Unió bírósága alkotta meg különböző egyébként a kerethatározatban lévő szabályok értelmezésével. Vannak ilyen elvi jelentőségű kitételek, és ebből bontotta ki azt a luxemburgi bíróság, hogy ha valahol nagyon nagy a gebasz, oda nem lehet visszaküldeni. Tehát hiába nincs benne ez tételesen a ugye, megtagadási okok listájában, azért az van, hogy vannak bizonyos alapvető követelmények, ha azt egy EU-s tagállam nem teljesíti, akkor bizony meg lehet tagadni a kiadást. És itt az ír bíró ezt kérdezte, hogy ha én tudom, ráadásul a bizottságtól tudom, hogy Lengyelországban óriási baj van a bírói függetlenséggel, akkor én mondhatom-e azt ezen az alapon pusztán, hogy én oda nem küldök vissza senkit. És akkor itt, hogy is mondjam, a luxemburgi bíróság ugye, mint az okoslány hozott is ajándékot, és meg nem is, mert azt mondta, hogy igen, a bírói függetlenségnek a veszélyeztetése, aláásása vagy eltűnése, az lehet oka a kiadás megtagadásának, de azt nem mondhatja az ír bíró, hogy csak azért, mert ez a helyzet, én oda biztos, hogy nem adok ki senkit, hanem utána még meg kell nézni a második lépésként azt, hogy oké, van ez a probléma, az emberünknek ez személyesen okozhat problémát olyan értelemben, hogy mondjuk a tisztességes eljárása nem lesz biztosítva. És akkor ugye itt az a helyzet, hogy ha jól tudom, hogy valami kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt keresték, és akkor lehet, hogy lesznek különbségek mondjuk olyan büntetőeljárások között, amelyek sima köztörvényesek, meg olyanok, ahol mondjuk felmerül valamiféle politikai szál. Tehát ha ezt tovább viszem ezt a logikát, akkor azt mondhatom, hogy vagy mondhatják a bíróságok, hogy van egy általános rendszer szintű probléma az igazságszolgáltatással, nagyon erős politikai befolyás van, de hát ez egy, mit tudom én, Piti Jáner lopásos ügy, valószínűleg ennek az embernek konkrétan ez nem fog problémát okoznia, mert az ő ügye ebben a rendszerben is csak úgy fog lefolyni, mint egy másikban. Ha viszont van valami tényleg mondjuk politikussal szemben ilyen jár-e, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy itt viszont már egyáltalán nem mindegy, hogy van egy az igazságügyből kézi vezérelt bíróságom, vagy van egy független, tényleg nyilvánvalóan elfogulatlan és pártatlan bíróságon. Akik bírálják ezt a döntést, azok azt mondják, hogy ez a második lépés ez fölösleges. Tehát, hogy azt kellene csinálni, hogy amennyiben egy tagállamnak rendszer szintű problémái vannak a bírósági függetlensége, akkor oda már pusztán ezen az alapon meg lehessen tagadni a kiadást, és ne kelljen már azt a második lépést vizsgálni, mert azért az elég nehézzé teszi a kiadni kért személyek helyzetét, azt bizonyítani, hogy az ő konkrét ügyükben ezek a rendszer szintű problémák, ezek a tisztességes eljáráshoz való jogsérelmét okozhatják.
És ez most precedens értékű Lengyelországgal kapcsolatban?
Ez most precedens értékű minden országgal kapcsolatban, tehát innentől egyébként egy magyar bíróság alkalmazhatja, illetve pontosabban alkalmaznia kell ezt a megközelítést. Tehát, hogyha tőlünk kérnek valakit Lengyelországba, itt el fognak Magyarországon egy kiadni kért lengyel szemét, akkor mivel ugye ez uniós jog, és ezt az uniós jogot így értelmezte a luxemburgi bíróság, ezért ez az értelmezés kötelező mindenkire. Tehát ha itt nálunk egy lengyel felveti ugyanezt, akkor bizony egy magyar bíróságnak ugyanúgy végig kell ezt gondolnia.
Tehát annak ellenére, hogy Orbán Viktor megírta, hogy a hetes cikket vétózza Lengyelország kapcsán, valójában már az eljárás elindítása olyan következményekkel jár, amely Lengyelországot valamilyen fokon az unión belüli jogaitól, hát korlátozza az unión belüli jogaitban.
Korlátoz, igen, bizonyos hozzáférés. Tehát a Lengyelország zavartalan hozzáférését egyes uniós intézményekhez, mint például ugye az európai elfogató parancshoz, illetve ahhoz, hogy ennek alapján ő megkapjon bárkit gond nélkül, és egyszerűen ebben korlátozza. Hozzáteszem, hogy ehhez nem kell az, hogy a, tehát hogy is mondjam, a bírói döntéshez az ír bíróság ugyanezt a kérdést feltehette volna akkor is, ha még nem indult volna meg a hetedik cikkes eljárás. Tehát, hogyha mondjuk a lengyel férfi vagy az ő ügyvédje benyújt olyan bizonyítékokat, amelyek felvetik annak a gyanúját, hogy Lengyelországban nem lehet minden oké a bíróságok függetlenségével, tehát ha mondjuk még ez az egész dolog az előtt történik, hogy a hetedik cikkes eljárás megindítására a bizottság javaslatot tett volna, akkor is lehetne így dönteni. Tehát a írbíró akkor is mondhatná azt, hogy Lengyelországban elfogadták ezt a törvényt, nyugdíjba küldték a legfelsőbb bíróság csomó tagját, ideértve az elnököt is, összevonták a miniszteri posztot a legfőbb ügyészivel, én azt gondolom, hogy ez nem oké. Tehát itt a bíróknak iszonyú nagy szabadsága van, és abszolút szükség van a bírói bátorságra, nem csak Írországban, Magyarországon, Lengyelországban, mert amennyiben valamilyen uniós ügy, vagy olyan, tehát ha mennyiben a jogállam lebontása irányába tett valamely lépés kapcsán felvethető, hogy az uniós jogot sért, akkor egy konkrétan elinduló hazai eljárásban, amilyen például itt ezekben az ügyekben ugye a kiadásra irányuló eljárás, akkor bizony azokat az eljárásokat fel lehet függeszteni, és azt lehet mondani, hogy itt nekem szükségem van egy döntésre Luxemburgtól. Tehát a bírók bizonyos értelemben, ha tényleg elég bátrak és elég kreatívak, szólnak most a jó értelemben, vagy jó értelmében kreatív jogászok, akkor meg tudják találni azokat az utakat, ahogy bizonyos a jogállamiság szempontjából fontos kérdések eljuthatnak Luxemburgba, és akkor a luxemburgi bíróság a hetes cikkes eljárás eredményétől függetlenül, meg a tagállami húzavonáktól függetlenül, meg a politikai játszmáktól függetlenül tud bizonyos kérdésekben állást foglalni.
Lehet azt mondani, hogy a luxemburgi bíróság hatékonyabb a jogállami dolgok védelmében, mint az Európai Bizottság?
Az a helyzet, hogy van a luxemburgi bíróság eljárásának vannak korlátai. Mondok egy példát csak, hogy érthető legyen. Magyar bírák nyugdíjazása. Ugye emlékszünk arra, hogy a 70 éves nyugdíj korhatár azonnali leszállításával ugye 62 évre elkezdték Magyarországon kirúgdosni azokat az idősebb és azért jellemzően szenior pozíciókban lévő bírókat, akiktől ilyen vagy olyan okokból ugye az Orbán kormány meg akart szabadulni. És ez az ügy eljutott az uniós bíróságra. Nem az úgynevezett előzetes kérdés keretében, tehát ez egy másfajta eljárás, ahogy ez eljutott, de eljutott. És az uniós bíróság megállapította, hogy jogellenes volt ezeknek a bíróknak a nyugdíjazása, de nem azon az alapon, hogy a jogállamisággal, a bírói függetlenséggel nem összeegyeztethető az, hogy egyszer csak elzavarunk mindenkit nyugdíjba, hanem van uniós antidiszkriminációs szabályozás, ami azt mondja, hogy a munkavégzéssel kapcsolatban életkori diszkriminációnak helye nincs. Tehát ugye volt egy olyan uniós jogintézmény, amiben bele lehetett kapaszkodni, de igazából nem a rendszer szintű probléma felől tudott közelíteni, tehát nem tudta azt mondani az uniós bíróság, hogy itt a jogállam bomlik le, és ezért ne tovább, hanem úgy tudott lépni, és a bizottság is úgy tudott lépni, hogy volt olyan uniós konkrét szabály, amelyikkel ez ütközött. Nem tudom, hogy ez mennyire világos. Szóval az a lényeg, hogy rendszer szintű problémákat a 7-es cikk tud kezelni. Tehát a 7-es cikkes eljárás, ahol a tagállamok miniszterei, majd végeredményben miniszterelnökei ülnek le és mondanak ítéletet azzal kapcsolatban, hogy egy országban rendszer szinten folyik a jogállam lebontása. Erre az uniós bíróság nem képes. Az uniós bíróság arra képes, hogyha valamilyen jogállamot támadó rendelkezés valahogy bevonható az uniós jogszabályok hatálya alá, amely uniós jogszabályok szólnak a szabad mozgásról, ugye a munkaerő szabad áramlásáról, a tőke szabad áramlásáról, és ehhez kapcsolódó kérdésekről, akkor tud a bíróság valamit mondani. Tehát ebben a konkrét esetben úgy tudott mondani valamit a jogállamiságról, a börtönviszonyokról, hogy van az európai elfogatóparancs. Ha nem lenne az európai elfogatóparancs, ha nem lenne ez az uniós intézmény, akkor a bíróság nem tudott volna mit mondani ezekről a kérdésekről.
Egyébként a sokat találgatott és soron következő magyar bírósági reformokra lehet ez valamilyen kihatással. Lehetett sokat hallani, hogy azt hiszem a transzparencia az, amelyik azt mondja, hogy az állam elfoglalása egyedül a bírói középkarban nem sikerült a Fidesznek, és hát egy alapvető elképzelés az, hogy ezt most meg fogják próbálni ilyen téren ennek. Mit vártok ezen a téren, és lehet-e bármiféle visszatartó ereje az Európai Bíróságnak ilyen téren?
Hát ugye felmerült, tehát hogyha a bírói bírósági rendszer átalakítása eléri azt a szint, amikor azt mondhatjuk, hogy ez már úgy általában egészében a bírói függetlenséget veszélyezteti, akkor Magyarország is beleszaladhat ugyanabba, amiben most ugye Lengyelország beleszaladt. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy talán van, vagy lehet valamiféle visszatartó ereje. Ugye az az érdekes kérdés, hogy ugye itt egy ilyen közigazgatási bíróság létrehozásáról van szó, ami ugye a büntető jogi vonalat nem érinti, tehát hogy itt az lesz a kérdés, hogy mondjuk egy Európa, tehát egy hasonló szituációban felmerül-e az, hogy jó, de nem nyúltunk a büntető bíróságokhoz. Én azt gondolom, hogy amikor így neki megy a végrehajtó hatalom, illetve a végrehajtó és törvényhozó hatalom együtt a bírósági rendszernek, akkor ez a fajta leválasztás, hogy jó, ez csak a közigazgatás, ez nem állja meg a helyét. Tehát én azt gondolnám, hogy ugyanezek a kérdések, ha végigmegy ez a mondjuk így reform, akkor fel fognak merülni, hogy ez kellő visszatartó erőt jelente, azt nem tudom, mert azt látom, hogy végül is olyan nagyon jelentős visszatartó erőt eddig az Unió nem jelentett. Bizonyos egyedi kérdésekben igen, lásd, amit az előbb mondtam, hogy a bírósági nyugdíjazás, média törvény, amikor meg lehetett találni az uniós jogi kapaszkodókat, de azért a folyamat szépen tempósan halad előre. De én azt gondolom, hogy itt az Európai Néppártnak van nagyon jelentős felelőssége és szerepe abban, hogy meddig megy, és hogy ez a nagyobb uniós intézményrendszer ez fel tud-e hatékonyan lépni ez ellen.
Az Európai Bíróság egyébként össze fog dönteni a kvóta per második részéről, ugye az alkalmazásáról. Ebben van valami várakozás nálatok, vagy figyeltétek ennek a pernek az állását? Vagy?
Hát figyeljük, de az igazság, hogy nem tud jóslásokban nem bocsátkozni.
Mi az, ami bármilyen fokon még védhet attól, hogy ezt az utolsó megmaradt független bírósági részt Magyarországon meg lehessen védeni? Tehát ez a bíróknak a feladata lesz, az utca feladata lesz, lehet-e az unió feladata?
Tehát én azt gondolom, hogy azt látom, hogy a bírói függetlenségre talán erre a legérzékenyebbek az uniós intézmények. Szóval azért ez egy nagyon könnyen megragadható eleme a jogállamiságnak. Tényleg, ugye a magyar rendszer az olyan, hogy a törvényhozás meg a végrehajtó hatalom nem igazán különül el, tehát nem a parlamentnek van kormánya, hanem a kormánynak parlamentje. Ugye a negyedik hatalmi ágnak szokták nevezni a médiát, azt tudjuk, hogy milyen állapotban van. Gyakorlatilag marad a bírói kar, mint a végrehajtó hatalom utolsó kontrollja, illetve nyilván hát korlátozottabb mértékben, meg korlátozottabb jogosítványokkal ugye a civil társadalom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Unió talán jobban figyel a bírói függetlenségre, mint bármi másra. Ezzel együtt azt is gondolom, hogy ezt nem lehet hátradulni és azt mondani, hogy majd az Európai Unió megvédi a magyar bíróságokat, hanem ki kell menni tényleg az utcára, ha úgy alakul, ahogy kimentek a lengyelek. Tényleg több lengyel városban voltak tüntetések, demonstrációk, tehát ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy tényleg, tehát a bírók az utolsó bástyánk, bármilyen önkényes döntés, ameddig bíróságon megtámadható, és ameddig arról a bíróságból elhisszük azt, hogy független. Márpedig egyébként az utóbbi időben hozott döntések alapján azt lehet mondani, hogy megőrizte a függetlenségét a magyar bírói kar.
Ezt hogyan tettem el, hogy a Lengyelországban nem csak ugye abban szoktunk bezzeg lengyelországozni, hogy kivonulnak az emberek az utcára, hanem abban is, ahogy most például a igazságügyi reformmal szemben fellépnek, hogy ugye ők is beadtak egy uniós keresetet a nyugdíjazások előtt álló bírók, és egyébként nem hajlandóak beadni a felmondásukat mindaddig, ameddig nincsen ítélet a sorsukról, tehát egy ilyen patthelyzet alakul ki pillanatnyilag Varsóban. Amikor arról beszélünk, hogy a magyar bíróságok megőrizték a függetlenségüket, akkor is van egy rakás névtelen hős, akikre sokkal inkább büszkék lehetünk, mint amennyire vagyunk, vagy mi volt annak a kulcsa, hogy ez a függetlenség fennmaradt?
Én ezt a döntésekben látom, tehát gyakorlatilag azért a helyzet az, hogy a bírókat ugye jelenleg még azért elég sok jogszabályi rendelkezés és garancia védi. És hogyha hogy is mondjam, aki az adott esetben ki sem mondott elvárásoknak ellen lehet állni. És azt látom, hogy nagyon sok bíró ezt meg is teszi. Tehát voltak kifejezetten bátor döntések, amelyekről lehetett tudni, hogy nem fognak tetszeni a kormányzatnak. Néha onnan lehetett tudni, hogy ugye a kormányzat mondta is, tehát akár Orbán Viktor vörös iszap katasztrófa nyomán hozott döntéssel kapcsolatban. Ugye emlékszünk Navracsis Tibor ugye a Komán döntés, vagy a Kozma döntéssel kapcsolatban effektíve ki is mondta, hogy ez neki marhára nem tetszik, ezt előre lehetett tudni. Ezek a bírók mégis a szakmai meggyőződésüknek, a jogszabályoknak megfelelő ítéleteket, illetve döntéseket hoztak. De egyelőre Magyarországon a döntésekben testesült meg ez a függetlenség. Én nagyon remélem, hogy nem jutunk el oda, ahol ugye Lengyelországban már tartanak, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egy bíró hogyan dönt, hanem adott esetben arról, hogy talárban bevonul a legfelsőbb bíróság épületébe, és azt mondja, hogy én még mindig itt dolgozom. Nagyon remélem, hogy nem jutunk el ide. Legyen így.
Hiszen valahol ez nem... egyrészt ugye sokszor az újságíráson keresztül gondolkodom ezen, ugye megpróbálják az újságírókat, meg a médiát benyomni valamifajtaképpen a politikai térbe, és hogyha a média ezt hagyja, akkor már erről is rontotta. Tehát ugyanígy a bírósággal is valahol ez a helyzet valószínűleg, ha egy bíró a saját lelkiismeretéhez és a törvényekhez ragaszkodva teszi a dolgát, akkor sokkal többet tesz Magyarországért, mint hogyha bármiféleképpen megpróbálna politikai csatározásokban vagy ellenállásokban részt venni.
Nyilván egy pontig így van. Tehát eljöhet az a pont, amikor ennél többre van szükség. Most pillanatnyilag nem tartunk még itt, azt gondolom.
És azt remélitek, hogy ez nem következik
és
be?
És azt reméljük, hogy ez nem következik be. Azt gondolom, hogyha ugyanakkor nagyon fontos, szerintem, hogy a társadalom egészen kifejezze, tehát egyrészt a szolidaritását, másfelől azt, hogy érti, hogy miért. Miért lényeges ez a dolog. Tehát ne legyen az, ami bizonyos esetekben, mondtam, az alkotmánybíróság jogköreinek a megnyírbálásakor volt, hogy 200-300-an vonultak utcára. Tehát, hogy szerintem ebből, vagy ezt mindenképpen érdemes megtanulni a lengyelektől, tehát annak a felfogását, hogy bár adott esetben, ha éppen nincsen jogi ügyem, akkor távol van tőlem ez a dolog, de hogy értsük meg és tudjuk azt, hogy gyakorlatilag az utolsó, tehát a végrehajtóhatalom utolsó korlátjáról beszélünk, és nem véletlenül nyúlnak hozzá. Tehát ugye volt már próbálkozás, a bírói nyugdíjazás, ami nem járt sikerrel. Ez, ami most történik, az valószínűleg egy második próbálkozás, és talán veszélyesebb is.